Szempont, az Újvidéki Rádió kulturális és művészeti heti szemléje.
Jó napot kívánok, köszöntöm a Szempont hallgatóit, Madár Anikó vagyok. Enyedi Ildikó Velencében díjazott új filmjével, A csendes baráttal kezdünk. Csík Mónika írt róla. Lénárd Róbert ezúttal a Half Man, azaz a Fivérség című hatrészes brit televíziós sorozatot elemzi. Egyes vélemények szerint ez az év egyik legjobbja. Jódan Rózsa, Katarina Mitrovics Nincs minden háznak udvara című versesregényét mutatja be. Piros Bálint eheti jegyzetének címe pedig A gyökerek és a közösség. Ezek a témáink, tartsanak velünk! Enyedi Ildikó Csendes barát című új filmje a nemzetközi világpremierje napján a 82. Velencei Filmfesztiválon egyből 4 díjat is nyert. A témájában, valamint megközelítési módjában is különleges és meghökkentő alkotásról Csík Mónika beszél.
Érdekes és érdemes elgondolkodni rajta, hogy a bennünket körülvevő természet, a virágok, bokrok, fák hogyan érzékelik a körülöttük zajló emberi világot. Mit észlelnek belőle? Hogyan hat ki rájuk? Vajon reagálnak-e rá, s ha igen, miképpen? Aki foglalkozott már növényekkel, bizonyára megfigyelte, hogy meghálálják a törődést. Új hajtásokat, leveleket, virágokat hoznak, láthatóan jól érzik magukat a gondoskodásnak köszönhetően, és fordítva. Az elhanyagolt növények satnyábbak, betegesebbek, leginkább csak vegetálnak röghöz kötöttségükben. Mi emberek e fizikai tüneteket látva úgy hisszük, értjük e növényeket, hiszen azok a maguk módján válaszolnak a cselekedeteinkre. De mi a helyzet például a fákkal? Földünk néma óriásaival, amelyek gyakorta több száz vagy akár ezer éve részei az őket körülvevő természetnek, és az életidejükhöz képest az emberi létidő mindössze egy-egy villanás. Miféle tanúi ők földtörténeti koroknak, katasztrófáknak, háborúknak, veszedelmeknek, civilizációk felemelkedésének és bukásának, s úgy egyáltalán, az emberi tevékenységnek, amelynek hatására változik a földi ökoszisztéma, éghajlati anomáliák keletkeznek, melegszik az átlaghőmérséklet, szennyeződik a víz, a föld, a levegő. Vajon hogyan reagálnak a fák, a növények mindenre? S létezhet-e olyan közös nyelv, amelyen kommunikálhatunk mi mindannyian, az élővilág tagjai, humán és nem humán entitások? Enyedi Ildikó Csendes barát című filmjében ezeket a kérdéseket veti fel, és járja körül sajátos filmnyelvi eszközökkel és erős líraisággal, hiszen a bő 2 órás játékidőt leginkább úgy írnám le, mint egy vizuális költeményt. Az emberi diskurzusnak, kommunikációnak lényegesen kevesebb teret szentel a rendezőnő, mint a képeknek, a látványnak. S az időkezelés sem szokványos, sokkal lassúbb és meditatívabb korunk általános időérzékelésénél. Inkább a lélek terepe felé közelít, ahol a külső és belső szemlélődésen, a lecsendesült gondolkodáson van a hangsúly, és olyasféle harmónia láttatásán, amelynek megtapasztalása segíthet önmagunk és környezetünk megismerésében, összetartozásunk megélésében. A történet középpontjába egy kínai páfrányfenyő, a ginkgo biloba fa került, amely egy német egyetem arborétumában áll immár 2 évszázada. Ez az ősi fafajta 270 millió évvel ezelőtti megjelenése óta szinte változatlan formában vészelte át földgolyónk történéseit, ellenáll a betegségeknek, légszennyezésnek, gyógyító hatású és viszonylag igénytelen növény, amelynek Kínában fellelhetők több ezer éves képviselői is. Az európai botanikus kertekben jellemzően egy-egy példány él belőlük, így ezek a fák több ezer kilométerre természetes élőhelyüktől társtalanul szemlélik a körülöttük hömpölygő történelmet. Enyedi Ildikó filmjében is legfőképp a magányt testesíti meg ez a tekintélyes fa óriás, amelyről kiderül, hogy nőnemű, így hím egyet híján soha nem tapasztalhatta meg a megtermékenyülés létélményét. Ehelyett hűst adó tájékozódási pontként gyűjti egybe a körülötte zajló történések, a lombjai alatt kiteljesedő emberi sorsok láthatatlan, mégis összefonódó szálait, és feltehetőleg reagál is rájuk a maga módján, csak kezdetben nincs emberi módszer arra, hogy a növényi önkifejeződést dekódolhassák. A Csendes barátban három idősík nyomán tárulnak fel egy évszázad eseményei, amelyek az adott egyetem három tudósához kötődnek, más-más korban, de hasonló problematikával. A 20. század elejének férfiak uralta tudományos életében felvételt nyer az egyetemre a tehetséges és szorgalmas Gréte, aki a kampusz első női diákjaként kell, hogy helytálljon egy előítéletekkel terhelt közegben. Számára a fényképezés lesz az az önkifejezési mód, amely révén reflektálhat önnön tudományos gondolkodására, és nagy felbontású természeti képeivel dokumentálhatja kutatásait. Az ő ideje fekete-fehér képkockák révén jelenik meg a filmben, amelynek közbülső sávja az immár színesben feltűnő, de szemcsés hatású, verkfilmekre jellemző képi világ, amely már a 20. század 70-es, 80-as évekbeli sajátossága. E világot az egyetemen irodalmat tanuló Hans révén ismerjük meg, aki a nagyvárosba került vidékiként találja fel magát nehezen, a számára idegen közegben. S véletlenül csöppen egy olyan növényi kísérletbe, amelynek lényege, hogy egy muskátlira helyezett érzékelők révén bepillantást nyerhet a növények kommunikációjába. A harmadik idősáv pedig korunk digitális valóságát jeleníti meg, egészen pontosan a COVID-járvány elszeparáló időszakát, amelyben a Kínából érkező vendégprofesszort, Tonit ismerhetjük meg, aki acélból érkezik a neves német egyetemre, hogy az agykutatás területén szerzett tapasztalatait megossza a hallgatókkal. A világjárvány kitörésével azonban az egyetem kampuszában kénytelen a bezártság hosszú hónapjait tölteni, egy német gondnokkal összezárva, s kettejük között a nyelv és a kultúra mássága áthághatatlannak tűnő akadályt jelent. Közös nyelv hiány nehezen értik meg egymás motivációit, különösen a professzor sajátos kutatási módszere tűnik a gondnok számára meghökkentőnek, hiszen Tony a ginkó biloba fa törzsére helyezett érzékelők révén keresi a páfrányfenyővel kialakítható kommunikációs lehetőséget. Mindhárom esetben az egyén és a társadalom vonatkozásában is fennáll tehát a kommunikációs akadály, amely az ember és a fa, az ember és a természet viszonyrendszerében is tetten érhető, s talán Tony és a gondnok kapcsolatában jut csak el valamiféle megoldáshoz, a többi esetben mindössze részeredmények születnek. E részeredmények azonban elegendők ahhoz, hogy másként kezdjünk tekinteni a körülöttünk lévő természetre, nem biodíszletként, nem természetes háttérként, és semmiképpen nem kizsákmányolható energiaforrásként, hanem érző és sajátos intelligenciával rendelkező élőlényekként, amelyek fajtársaikkal egyetemben részesei valami egységes, összefüggő és érzékeny rendszernek. Mondhatnánk az anyatermészetnek. Ennek mi magunk, emberek úgy lehetnénk a leghasznosabb tagjai, ha minél többet próbálnánk megtudni róla, és nem a leigázására törekednénk, hanem arra, hogy harmóniában éljünk vele. A film agykutató professzorát rendkívül hitelesen és megnyerően alakító hongkongi színész Tony Leung Chiu Wai egy vele készült interjúban úgy fogalmazott, reméli, hogy ez a film jobbá teszi a világot azáltal, hogy hatására másként kezdünk viszonyulni a természethez. Újra gondoljuk a vele való kapcsolatunkat. Meglátása szerint minél több időt kellene a természetben töltenünk, távol a város nyüzsgésétől és zajától, távol a káosztól, ami a világban történik. Időt kellene szánni arra, hogy meghalljuk a természet hangjait, s meditatívan, befelé figyelve mindinkább tudatosíthatnánk magunkban saját létezésünket. Tony Leung elképzelése föltehetően hasonló Enyedi Ildikó látásmódjához, hiszen a rendezőnő Csendes barát című többször díjazott, kivételes filmjének mondani valója éppen ezt sugallja. Lassítani, tisztelni, tanulni, elmélyülni. Ennél megszívlelendőbb útravalót magam sem kívánhatnék jelen adás hallgatóinak.
A fivérség is rendkívül intenzív és kíméletlen, épp ezért alaposan meg is terheli a nézőt. Szóval ez nem egy kellemes kikapcsolódás, hanem presztízs televíziózásnak álcázott pánikroham. Így jellemzi a sorozatot a Slash Film újságírója. De mit mond róla Lénárd Róbert?
Megint népmese óra jön, ebben a rovatban szoktunk néha jött. Ebben az esetben azonban méltán nevezhetjük mesebelinek, ami történt. Szóval hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy Richard Gadd nevű skót úriember, aki csinált egy monodrámát a zaklatójáról. Vagyis nem csak arról, hanem arról az egész törékeny szituációról, ami a zaklatást egyáltalán lehetővé tette, saját nemiségének féltéséről, bizonytalanságáról, stb. Ez a Richard Gadd ezt előadta egy kedves stand-up show keretein belül, amire az előadást gyorsan megvette a West End, a dráma pedig hihetetlen sebességgel landolt a Netflix fejeseinek asztalán. Ebből lett egy sorozat, ami valószínűleg 2024 egyik legsikeresebb miniszériáját eredményezte. Ez volt a Star Wars Baby, ami sztárt csinált a kreátorából és nagyjából minden szereplőjéből. Gyomros volt ez a sorozat, igazi pofonverés, ami egyszerre turkált a Zeitgeistban és a hálószobánkban. Igazi érdeme az volt, hogy nem egyszerűsítette le a zaklató-zaklatott viszonyt, hanem a sorozat előre haladtával egyre nagyobb sallereket osztott ki mindkét oldalon, nem kímélve senkit, de legkevésbé saját magát. Amikor Mr. Gattól az HBO rendelt be egy új sorozatot, mindenki azt kérdezte, vajon képes-e rá újra? Vajon képes-e arra, hogy egy másik nem saját sztorival is beltaláljon? Ez a kritika arról fog szólni, hogy sikerült-e másodszor kevésbé önéletrajzi anyaggal a Fringe Fesztivál és a Western nélkül is betalálni a szerzőnek a céltábla kellős közepébe, és hogy erre a kérdésre részben válaszoljak is, arról, hogy miért szeretnék beírni egy dramaturgia workshopot Richard Gadnál. Kedves hallgatóink és hallgatónőink, egészében elérhető az HBO-n a Half Man. Nem, nem fogom fivérségnek hívni. Az okokról néhány perc múlva. A sztori nem egyszerűen a kellős közepén kezdődik, hanem úgy csapódik be, mint egy olyan rendes érzelmi meteor, de az a fajta, ami kipusztította a dinoszauruszokat. Egy elsőre teljesen értelmezhetetlen családi szituációba csöppenünk, ahol az ifjabbik mostartestvér épp az esküvőjét üli, az idősebbik pedig jól felpofozza a pincében. Hogy ennek a kirobbanó konfliktusnak a végére járjunk, na, erre lesz jó ez a 6 résznyi pszichiátriai ürület. Flashback. Niall Kennedy állandó zeklatásnak van kitéve a suliban. Ennek több oka is van, mondjuk elsőnek mindjárt itt van az, hogy az édesanyja évek óta egy másik nővel él együtt, de önsorsrontó viselkedése se hozza közelebb ahhoz, hogy harmonikus kapcsolatot ápoljon környezetével. A helyzetet az dúlja fel még inkább, hogy anyja élettársa fiát kiengedték a javítóintézetből, és most szobáját és iskolapadját is meg kell osztania a közveszélyes Rubennel. Kettejük közt egy nagyon különös kapcsolat alakul ki, ami valahol a toxikus folytogatás és a szeretet teljes egymásra utaltság között jön-megy, és mintha ez a kapcsolat abszolút képtelen lenne valamiféle középállapotban maradni. Ért, ezek ketten vagy meg akarják egymást ölni, vagy bevédik egymást, mindkét variáció végletes, minden helyzet extrém, a langyosokat az úristen kiköpi. Lényegében Niall életében minden menne a maga bicebóca útján, persze tele frusztrációkkal és egyebekkel, de hát mégiscsak az úton. Ám abban a pillanatban, hogy Ruben megjelenik, olyan destrukciót hoz be a többé-kevésbé ismert rendszerbe, ami teljesen elviselhetetlené teszi az egészet. Megakadályozza Niall önazonosságát, ami, hogy gyorsan eláruljuk a nyilvánvalót, egy meleg férfi önazonossága, sőt, gyomor rugásszerűen erőszakolja rá a saját világát. Niall pedig hagyja, mert a messzi Skóciában így szokás, apám is így vert, én is így ütök. The saddest sound that a man can make is it when a man cries. Elmondottam, hogy néz ki az első rész struktúrája, ugyebár nagyban hasonlít egyébként az Elite című spanyol tini pornó, tini dráma epizód szerkezetére. Van egy jelenben játszódó kezdőjelenet, ami jól leoszt egy sallert, aztán ugrunk vissza a múltba, kapjuk a nyakunkba a történetet rendesen, aztán az epizód végén egy-két percre visszatérünk a jelenbe, és lehetőleg egy cliffhanger vezessen bennünket tovább. Vagy nem. A dramaturgiai struktúra végig ezt az utat fogja követni, tolunk egy jelenetet az epizód elején a jelenben, belenézünk egy feszült, majd hogy nem elviselhetetlen szituációba, majd ugrunk egyet vissza, hogy megértsük az eseményeket, amik idáig vezettek. Ráadásul, ha például az első rész egy vészes cliffhangerrel ért véget, akkor ne várjuk el, hogy Gut szenárió művészete ott fogja folytatni a második rész elején, ahol abba hagyta. Nem, nem. A dramaturgia az átverés és az érzelmi manipuláció terepe, de Gut ennél még mocskosabb játékot űz. A történetet egy istenért nem akarja megnyugtató módon elmesélni. De hát a szerkezet ilyen értelemben nem csinál egyebet, mint hogy megfelelteti magát a tartalomnak. A tartalomnak, amire ezt kimelem jelenteni, még a szarvasbébi megtekintése után sem voltunk teljesen felkészülve. A sorozat egyik erőssége azonban pont ez, pszichológiailag átélhető, de hál' Istennek legtöbbünk által nem átélt helyzeteket sorakoztat fel Niall és Ruben közös, időszakadékokkal tartított életéből. A Halfman az aritmetikai közepénél vált a kölyök Niallről a fölnőtt Niallre, de erről már mindjárt lehetünk még pár szót. Szóval olyan vidám történetekkel szórakoztat minket ez a sorozat, mint az, amikor Niall úgy veszíti el az üzességét, hogy a félbátyja szó szerint ráülteti a csajt, akit felhoz egy letett vizsgát megünnepelnő. Vagy amikor Ruben úgy kicsinálja az öccse zaklatóját, hogy hetekig nem jön iskolába, amikor pedig megjelenik, hát az a sorozat sminkes tábjának díjesőt kéne, hogy hozzon. Emellett van még nyilvános vécészek, zsarolás és sok erőszak. Több példát nem hozok, mert Harley Davidson robog utánam a spoiler szörny, hogy belenyomja a fejemet a vécébe. Richard Gadd a szarvas bébiben azon kívül, hogy piszok jól és gyomorrugásszerűen őszintén fogalmaz forgatókönyvet, még egy skillről tanul bizonyságot tett, ez pedig a casting varázslata. akkor sajátja mellett Jessica Gunning és Nava Mao nevét emelte be a semmiből a díjazott színésznő kategóriájába. A Hoffman főszerepét megint ő játsza, partnerének pedig nem más választott, mint a mostanra 40-es kőkemény profi színészé érett Jamie Belt.
Jaja, fogalmuk sincs ki az, ugye? Ő volt a balettáncos kisfiú a Billy Elliot című csodálatos filmdrámában.
Emellett persze tökéletes a második vonal is, a Nile anyját játszó Neve McIntosh, az ő szeretőjét játszó Marianne McAver, a lakótársat játszó Bilal Hasna, a fiatal Rubent játszó Stuart Campbell, vagy a fiatal Nile-t lakító Mitchell Robertson. Szóval, Richard Gott for Casting Manager.
Oh, Johnny boy, the pipes are calling.
Ez a sztori a manoszféráról beszél, ezért is borzalmas a magyar cím.
Íme? Már megint fizetést kapott valaki, úgy, hogy valószínűleg csak a két sor szinopszis olvasta el, a sorozatot biztosan nem nézte meg, és nem is beszélgetett túl sokat az alkotókkal, mielőtt eladható selejt címet költött.
A fél férfi, ami az eredeti cím megfelelője lenne, lefedi azt a toxikus maszkulinitásról szóló motivumrendszert. A fivérség, a magyar cím, egy egész más területre, a kvázi incesztózus viszonyokra helyezi át a hangsúlyt, miközben ez a sorozat nem erről szól. Ez a sorozat arról szól, hogy a mérgező maszkulinitás hogyan uralja le valami felsőbbrendű erőként a főszereplő magánéletét, méghozzá annak minden egyes emeletén és szintjén. És hát a mérgező maszkulinitással egy halom dolog jár együtt. Macsóizmus, erőszakkultúra, intellektus ellenesség, és hát végső soron az a világkép, hogy a földi és a nagy morális bírói szék előtt is kevesebbet ér az ember, ha nő, ha gyenge, vagy ha meleg. Incelországban járunk, hölgyeim és uraim, és a Hoffman egy olyan srác sztoria, aki képtelen kivonni magát ebből a világból, amelyben egyébként mindannyian élünk, itt Szerbiában, kicsit tán jobban is, mint a messzi Skóciában. Mert ugye mi világunk Ruben világa. Ruben nem pusztán egy brit Andrew Tate, nem extrém eset tanulmány, hanem a rendszer. A világ rendszere, amely önmagát hajlamos kisebbségként és elkülönített esetként, sőt áldozatként definiálni. Tehát minden helyzet, amelynek Ruben viselkedése kiteszi a szereplőket, sőt minket, nézőket is. Ismerős helyzet, túl közeli szituáció. Láttuk az újvidéki klubokban, az utcákon, sőt a tüntetéseken is. Brisztaton meggyilkolása óta más sem nézünk. Ez az egész ráadásul nem áll meg a maszkulinitás kérdésein. Itt van mindjárt egy igen beteges pillanat a harmadik rész közepéről. Nájelt arra kérik, hogy tegyen hamis tanúvallomást Ruben érdekében. Ő arra hivatkozva nem akarja megtenni, hogy koncentrálnia kell a jövőjére, hisz fölvételi beszélgetései vannak az Oxfordon. Erre jól rálátják az érzelmi nyomást, hogy azért kell megtennie, mert Ruben anyja nincs jól. Rubennek persze nem mondják el, mert most a védelmére kell koncentrálnia. Íme. Nájel koncentrációja nem számít, az csak egy hiba a rendszerben, az Oxford egyébként is egy hülyeség. Az aklatókat, a bűnözőket kell megvédeni az érzelmi sokkoktól, ugyebár. Mint mondtam, ez egy skót történet. Semmi köze holmi közép-európai országokhoz, ahol a szurkolók, a toxikus férfiakságot toló vadászok és a töltött káposzta fesztiválon szocializálódott Balázs Pali rajongók a sztárok.
Milica unja az életét. Katarina Mitrovics Nincs minden háznak udvara című verses regényét Jódan Rózsa mutatja be.
Katarina Mitrovics szerb költő, író, forgatókönyvíró és dramaturg Belgrádban született 1991-ben. Nemajus Vekuce Dvoriste című, 2020-ban a belgrádi Enklava kiadásában megjelent verses regényét a Fórum könyvkiadó a Rajs Lemese szerkesztette Transzakció nevű sorozatában Nincs minden háznak udvara címmel Orovec Krisztina ihletet együttérző fordításában 2025-ben jelentette meg magyarul. A 140 oldalas, 11 fejezetre osztott, kíméletlenül őszinte vallomáskötet az Üvegszem című előszófélével indul, amelyben az írónő bemutatja az olvasónak Milicát, illetve felkészíti, mi vár rá a továbbiakban. Milica már valamelyest önállósította magát. Albérletben él egy lakótársnőjével. Szüleit csak a legritkább esetben említi. Az emberek fárasztják, a gyenge emberektől undorodik. Fél a hirtelen zajoktól, a repülőn való utazástól, az elalvás előtti pillanatoktól, a bohócoktól, az erőszakos eszméletvesztéstől, az alvásparalízistől, a démoni alakokat öltő vízpárától és a majdani szorongásrohamoktól. Azt állítja, álmaiban képes irányítani az eseményeket. Szenved attól, hogy nem tud felébredni, amikor akar. Ez klausztrofóbiát okoz nála, az elméjét börtönnek érzi, és ilyenkor lesz öngyilkos. Minden éjjel másképp. Nem tud magában élni. Van néhány jövő változata, ezekben tölti az idejét. Amikor fél, akkor ezek nem jók. Amikor részeg, akkor jobbak. Megemlíti, hogy a pszichoterápia drága. Különben már korábban eljött volna, idézet vége, mármint a pszichiáterhez. Legtöbb fejezet színhelye éppen a nagyon nem szeretett pszichiáter rendelője, akivel különös módon függő viszonyba kerül. Kíváncsivá teszi, kutat a fürdőszobájában, irigykedik rá, idegesítik a kérdései. Tulajdonképpen miért jött? Mégis válaszol. Attól fél, hogy véletlenül öngyilkos lesz. Retteg a diagnózisától, amelyről össze-vissza olvasott mindenfélét a neten, s fejében tótágast állnak a számokkal kifejezett leletek. F41-1, F32-1, F43-1, stb. Elmeséli, hogy nemrég alvajáróvá lett. Kisétált a teraszra, s lakótársnője sikója ébresztette fel. Retteg tőle, hogy egyszer ilyen állapotában öngyilkossá lesz. Lassan már aludni sem, mert annyira fél ettől a visszatérő álomtól. Szinte akarata ellenére vallja be, hogy jelenleg ugyan nem, de régebben használt gyógyszereket. Benzedint, xalolt, xanaxot, bromazepámot, diazepámot, lorazepámot. És igen, drogozott is. Mit használt? Eki, MDMA, kokain, marihuana, LSD. Van, ami talán nem is drog közülük. Idézed. Tulajdonképpen mi a gondja? Ezt kérdezi és néz rám. Nem tudom megmondani, nem ismerem magát. Félek ettől a fémágytól, megrémítenek a kérdései, és nem tudom, mit keresek itt. Menekül tőle, és visszahozzá. Néha engedély nélkül kitárja a doktornő ablakát, mert úgy érzi, megfullad. Kinyögi, hogy néha napokig csak elnyúlik az ágyában, és egymás után szívja el a füves cigiket. Idézet. Hosszan és értelmetlenül részletezem, hogyan lettem, semmi. Bezárva. A pszichiáternél sok minden eszébe jut. Van, amit megtart magának, de egyikről másikról mesélnie is kell, idézed. Alkohollal elaltatható a rettegés, az alacsony pódiumon két költő tehetségesek és matrészegek. Rettegtem, hogy soha nem fogom leírni azokat a szavakat, amelyektől kizuhan a szív, a görögdínye szív kizuhant mások asztalára. Azért ittam, hogy visszategyem, nem szeretném, ha lyuk maradna ott, ahol a szív volt. Idézet vége. Sokszor említi Ent, akiről nem derül ki tulajdonképpen kicsoda. Végtelen telefonbeszélgetéseket folytat vele. Néha úgy hiszi, Ent csak miatta él és szenved. És miatta akar időnként öngyilkos lenni? Mégis időről időre letiltja a telefonját. Estéről estére mesél összefüggéstelenül, ahol, idézett, együtt ült a költőnő, a festőnő, a rendező és három zenész, a baszatlanok, a túlbaszottak, éljen az üllés. Érintésre vágyom, erős, eres férfi kezekre a testemen, illatos női mellekre. Bele akarok fulladni a gyönyörbe. A 80-as években mindenki rajta volt valamin. Idézet vége. Sújtatódik az erotikus vágyak megvalósításának, vagy csak elképzelésének sorolása. Megcsillan az öregségtől való undora, és a félelem, hogy őket is utoléri egyszer. Színesen részletezőn ír le szerelmi cívódásokat, együttléteket, durvaságokat és elfáradásokat. S mindent beleng, átértelmez a fű. Találkozások, rendezvények, esküvők, temetések. Mindent átsző, átértelmez, hol szebbé, hol elviselhetetlenné tesz. A rengeteg ital, a kábítószer, a szex, a vágy, és a csömör, a rájuk zuhanó fáradtság, nagy-nagy fáradtság, céltalanság. Időnként mégis felbukkan a célkeresés, önkeresés, a másik megértésének a lehetetlensége. Néha felrázza a kétségbeesés, idézett. Úgy érzem, mindenkinek könnyebb, mint nekem. Ők szebbek, okosabbak, boldogabbak. Én vagyok a legrosszabb ember a világon. Csúnyákat gondolok az emberekről. Magamról legfőképp, idézett vége. A látszólagos révbeérés egymásra találás sem mentes a visszahúzó buktatóktól. Egy esküvőn a mennyasszony váratlanul tőle kér tanácsot, idézett. Elmúlt 8. Most kiütöm magam. Szerinted az oké, ha szétcseszem magam a saját esküvőmön? Idézett vége. Persze, itt egy üveg viszki, talán elég lesz. Aztán valami ragacsos félelem keríti hatalmába. Utána pszichiáterénél le akar feküdni a földre, majd mégis inkább járkálni kezd. Hol megölelni a dokit, hol dacoskodik vele. Menjen innen! Ripakodik rá, amikor az elindul feléje. Ezután folytatja az esküvő utáni éjszaka italba, drogba, szexbe folytott kavargását, ahol pitbullnak nevezett kigyúrt férfiakkal mulat többet magával. Egyikük kijelenti. Én is írok verseket, de nem a bűnözésről, mert nagyon érzékeny vagyok. Idézet vége. És akkor hirtelen felállt és elordította magát. Meg tudnék folytani valakit. Idézet vége. Vele, a költővel vonul fel egy fenti, az örömszülők által gyönyörűen rendbetett, feldészített szobába, ott isznak, szexelnek, halucinálnak, össze-vissza. Az Elfajultak a dolgok című fejezetben Minden szentek napjára emlékezik, amikor édesanyjával körbe járják a temetőket és a rokonokat. Érdekesen írja le a bevett szokásokat. Például, hogy abrosszal terítik le a sírhelyet. Ételt szórnak rájuk. Maguk is hozzálátnak a meggyes kalácsnak, isznak. Ső elfelejti, hogy az első korty előtt a sírra kellett volna lötyintenie a pálinkából. Édesanyja váratlanul megkérdezi, honnan van pénze terapeutára? Azt fülenti, hogy új munkát kapott. És nem vallja be, hogy elhunyt édesapja dugi pénzét használja, ami már fogytán van. Közben elfogja a bűntudat, amiért apja többszöri kérésére sem vett neki olyan cigarettapapírt, amibe a füvet tekerik. Büntetni akarta. Megundorodik a sok ételtől, a helyben a síroknál való hússütögetéstől, rosszul lesz a füsttől. Az egyik rokonnál késztetést érez arra, hogy kiugorjon az ablakon. A terapeuta nélküli hetekben gyakran van rosszul. Ágyban eszik füstöl, kiégeti, összemocskolja az ágyneműt. Kocsmákba jár, önmagát elemzi, s az emlékeiben vájkál. Visszatérő emléke, hogy hogyan vesztették el a lassan leépülő apjánál a szavak az értelmüket. Például, amikor arról mesél neki, hogy A-nak nevezett barátja lakásában egyre gyakrabban bújnak elő az alapzatokból gyíkok. S A nem meri pusztítani őket, mert ugyebár védett faj. Mire apja, aki régebben sokat tanulmányozta az állatfajokat, váratlanul megkérdezi, mi az a gyík? Ő magát is állandóan elemzi, idézett. Tennem kell valamit, meg kell találnom a kiútat, a fölösleges ácsorgás, a bénultságom tanulmányozásának eszelős állapotából. Ismételgeti a terapeutának a szavait. A sebezhetőség az erőd. A Bukovszkiba mentem, arra gondoltam, milyen jó név ez egy kocsmának. Megittam egy dupla gemst, jéggel, és kinyitottam az öngyilkos gondolatokkal teli füzetet. Ha kicsit jobbak lennének, versek is lehetnének. Idézet vége. A terapeutára gondol, aki arról győzögette, hogy valóra válthat mindent, amire vágyik. Mobilján pörgeti az ex-pasiai és ex-női számát, és feltör benne a vágy, hogy akár ent is felhívhatja. Idézett, de az emberekről való leszokás ugyanolyan, mint minden más függőség, hullámokban tör rád. Idézett vége. Meglátogatja a börtönben a bátyját. Bátyja arról beszél, hogy hiányzik neki apa. Idézett, rájövök, nekem jobban hiányzott, amíg még élt, mert soha nem volt velünk. Sorolom a sok rosszat, amit apánk tett. Örömöm lelem ebben, hogy fájdalmat okozok neki. Idézett vége. Bűnügyi krónikákat olvas, és a sok erőszak, gyilkosság felzaklatja. Lakótársa törött pohárral találja a fürdőszobában, mire elköltözik. Magára maradva visszatér a terapeutájához. Van, hogy lefekszik elébe, a szőnyegre. A nő betakargatja, idézett. Meg szeretné magát ölni, Milica? Nem, aludni szeretnék, bezárva. Eszébe jut, mennyire un mindent. Felhív egy férfit, isznak, szexelni készülődnének, de időközben mindentől elmegy a kedvük. Jó maga kiszökik a saját lakásából, elbújik a látogatója elől. Ürességet érez, minden értelmét veszti. Terapeutájától házi feladatot kap. Írja le egy napjának eseményeit. Leírja, hogy fekszik. Székekkel bástyázza körül magát, nehogy hotkorosan megint bóklászni kezdjen, s már nincs lakótársnője, aki ebben megakadályozhatná. A székektől viszont klausztrofóbiája támad. Híreket hallgat, néz össze-vissza a világban éppen megesett borzalmakról. Mindenütt züllés, hozzá hasonló, elveszett emberek. Megint kocsmázik, iszik, has is ragad az új begyeire. Felkeres egy striptease bárt, titalozás közben beszélteti a fellépő nőket. Csupa csonkává lett élet. Meggörbült a világ. Van, hogy leül a Dorcsoli parkban, idézett, a fülembe nyomom a fülhallgatót, felhangosítom a zenét, hogy ne halljak semmi más, saját magamat se, idézett vége. Néha mégis úgy érzi, társra van szüksége. Az utcán észrevesz egy lányt, aki talán a Bukovszkiban látott. Felmegy a szép, rendezett lakásába, elámul a lány rengeteg értékes könyvétől. Róluk beszélgetnek, amíg szívják a füvet. Pár nap múlva mégis pánikszerűen úgy dönt, hogy nem szív többé. Úgy érzi, értelmetlen minden, amit csinál. Sorolni kezdi a szép szavakat. Közben bűntudata támad, amiért rosszul bánik ennel, aki legutóbb is 15 üzenetet küldött a mobiljára. Mielőtt kiiratkozik az egyetemről, idézett, a barátaimmal vonszoltuk magunkat az utcán, szopogattuk a depressziós haverunktól lopott tablettákat, alkoholval öblítettük le, meg voltunk győződve, hogy nagyon jól vagyunk, legalább abban a pillanatban. És ez talán elegendő volt ahhoz, ami másnap történt. Mert az ilyen esték után mindig kába és zavarodott voltam, mint akit megcsúcsáltak és utána kiköptek. Idézet vége. Miután a terapeutáját 2 hétig nem tudja telefonon elérni, maga keresi fel a lakásán. Kiderül, hogy a nő válófélbe van. A lakásában minden szana szétáll. Benszedines és sörös dobozok, házhoz szállított ételek maradékai borítanak mindent, a nőszemet táskás, ő maga zavarodott, idézett. Nem kellett volna ide jönnöd, mondja a vendégének, és kezébe nyom egy sörös dobozt, közben tanácsokkal látják el egymást, idézett. Az élet megtörténik úgy, ahogy akar. A te szorongásod nélkül is, velem pedig megtörtént, amitől féltem. Többi nem lehet a terapeutája. Búcsúzóan megölelik egymást. Katarina Mitrovics verses regénye nem egy tökéletesen megszerkesztett, Cizella által megírt nagy regény, amely örökre bennégne az olvasóban. Üres járata is vannak, de őszinte, szókimondó, és sok orvoslásra váró igazságot mond el a mai fiatalok egy részének, lejtőn megindult, tanácstalan, vergődő, üres életéről. Orovec Krisztina fordítása empatikus, természetesen megmondó, áradó a mai lüktetésű és szókincsű, Munyov Glória illusztrációi pedig teljessé teszik a fontos kérdéseket felvető kisregényt.
A gyökerek és a közösség. Piros Bálint olvassa feljegyzetét.
Képzeljük el a következő helyzetet. Valaki megkérdezi tőlünk, te honnan való vagy? És mi nem csak egy várost mondunk, hanem elmosolyodunk. Mert az a név, az a hely valamit jelent. Valami olyat, ami nem egyszerűen egy cím, hanem egy érzés, egy emlék, egy közösség. Ez a lokális identitás. De mi is pontosan ez? És miért is fontos egyáltalán? És miért különösen fontos nekünk, vajdasági magyaroknak? A lokális identitás, ami nem más, mint az összetartozás érzése egy adott helyhez, egy városhoz, egy faluhoz, egy tájhoz. Ez az összetartozás sosem véletlen. Évszázados történelmi folyamatok, közös hagyományok, helyi szokások és emlékek szövik össze azokat, akik egy adott helyen élnek, vagy éltek valaha. Amikor valaki azt mondja, hogy mi szabadkaiak, vagy nálunk Zentán, nem csupán földrajzi hovatartozást fejez ki. Egy közösségi narratívát fogalmaz meg. Azt, hogy ő egy nagyobb egész része, amelynek múltja, jelene és reményeink szerint jövője is van. Ez az identitás rendkívül összetett. Beletartozik a helyi dialektus, az a sajátos vajdasági magyar nyelvjárás, amelyet első hallásra felismerünk. A helyi ételek és receptek, az ünnepek, a vallási hagyományok, az épített és természeti örökség. Beletartoznak a helyi hősök és legendák, a közösen átélt traumák és diadalmak. Beletartozik az az érzés, amikor hazaérünk és tudjuk, itt ismernek minket. Miért fontos ez nekünk? Az ember alapvetően közösségi lény. Szüksége van arra, hogy valahova tartozzon. A modern világban, ahol a globalizáció minden határt átjár, ahol egy reggeli kávé braziliai babból készül, A kedvenc sorozatunkat Los Angelesben gyártják, és a telefonunkat Dél-Koreában tervezik. Ebben a szédítő globális forgatagban az emberek egyre inkább keresik azt, ami konkrét, ami kézzel fogható, ami az övék. A lokális identitás pontosan ezt nyújtja. Egy horgonyt, egy alapot, amelyre az egyéni identitás is épülhet. Pszichológiai szempontból a helyi kötődés számos jótékony hatással jár. Erősebb mentális ellenálló képességet, nagyobb társadalmi bizalmat, aktívabb közösségi részvételt és erősebb összetartozás érzést eredményez. Az emberek, akik kötődnek a lakóhelyükhöz, jobban törődnek azzal. Szebben tartják. Aktívabban vesznek részt a közügyekben, és hajlamosabbak helyi vállalkozásokat támogatni. De nekünk, vajdasági magyaroknak ez a kötődés még egy különleges réteget is hordoz. Mi egy kisebbségi közösség tagjai vagyunk, akik anyanyelvükön élnek egy olyan térségben, ahol ez a nyelv nem az államnyelve. Ebben a helyzetben a lokális identitás nem csupán érzelmi biztonságot jelent, egyúttal kulturális önvédelem is. Annak tudatos vállalása, hogy mi magyarok vagyunk, és ez értéket jelent, nem hátrányt. Azonban ez az identitás nem adott egyszer s mindenkorra. Törékeny. Különösen törékeny a mi helyzetünkben. Veszélyezteti az elvándorlás. És ez itt nem elvont fogalom. Az elmúlt évtizedekben a vajdasági magyarság lélekszáma drasztikusan csökkent. Falvak néptelenednek el, iskolák szűnnek meg, magyar közösségek olvadnak bele a többségi társadalomba, vagy szóródnak szét Nyugat-Európában. Minden egyes elvándorló fiatal nem csak egy embert jelent, hanem egy potenciális örököst. Valakit, aki vitte volna tovább a nyelvet, a hagyományokat, a közösségi emlékezetet. De veszélyezteti az asszimiláció csendes folyamata is. Ez nem elítélendő, ez egy természetes folyamat. De ha tudatosan nem teszünk ellene, ha nem adjuk át a nyelvet és a kultúrát, akkor az elvész. Ha egy kisvárosból elmegy a fiatalság, ha bezárnak a magyar iskolák és művelődési házak, ha a dialektust senki nem beszéli már, ha az ünnepekre nem jön össze a közösség, lassan elhal valami, amit aztán nagyon nehéz visszahozni. Nem lehetetlen, de nehéz. Ezért nem elegendő a lokális identitást pusztán megörökölni. Aktívan ápolni kell. Meg kell élni, meg kell ünnepelni, és tovább kell adni. És itt érkezünk el a legizgalmasabb kérdéshez. Hogyan marad életben egy közösség identitása? Mi tartja össze az embereket generációkon keresztül? A válasz nagyrészt az eseményekben rejlik. Az együtt töltött időben, az ünnepekben, a rituálékban. Az identitás megőrző események nem pusztán szórakoztatnak. Elvégeznek egy mélyebb közösségi munkát. Emlékeztetnek arra, hogy kik vagyunk és honnan jöttünk. Lehetőséget adnak arra, hogy az idősek átadják tudásukat, a fiatalok pedig valami élőt, valami személyeset kapjanak a múltból. Gondoljunk a falusi búcsúkra, a helyi néptánc csoportok fellépéseire, a tiszaparti ünnepekre. Gondoljunk a hagyományőrzők kézműves vásárokra, ahol valaki éppen azt a technikát mutatja be, amelyet a dédanyja tanított neki. Gondoljunk az iskolai megemlékezésekre, ahol egy helyi történelmi esemény válik élővé, nem csupán adatta egy tankönyvben. Ezek az alkalmak nem archaikusak és nem is nosztalgiázók. Nagyon is jelenkoriak. Mert a közösség, amely összegyűl egy helyi ünnepen, egy könyvbemutatón, egy civil szervezet rendezvényén, az egy élő, lélegző közösség. Ezek a találkozások fenntartják a társadalmi szövetet. Különösen fontos szerepet töltenek be a vajdasági magyar kulturális intézmények rendezvényei. A helyi művelődési egyesületek által szervezett találkozók, ezek mind apró, de nélkülözhetetlen szemek abban a hálóban, amely megtart minket. És ne feledkezzünk meg a kisebbségi lét egy különleges jelenségéről. Az anyaországgal fenntartott kulturális kapcsolatról, amikor vajdasági fiatalok részt vesznek magyarországi táborokban, fesztiválokon, vagy amikor anyaországi előadók jönnek hozzánk, az is identitás megőrzés. Annak tudatosítása, hogy egy nagyobb kulturális közösség tagjai vagyunk, még ha határ választ is el minket. De az identitás megőrzés nem kizárólag a nagy rendezvényekről szól. Ugyanolyan fontos a helyi magyar könyvtár, a magyar nyelvű mise a templomban, a helyi újság. Ezek az intézmények napi szinten tartják fenn a lokális nyilvánosságot és a közösségi emlékezetet. Felmerül a kérdés, mi a mi szerepünk mindebben? Ha egy közösség tagjai vagyunk, és mi tagjai vagyunk a vajdasági magyar közösségnek, akkor részesei vagyunk ennek a folyamatnak. Dönthetünk úgy, hogy passzívak maradunk, dönthetünk úgy is, hogy aktívan hozzájárulunk. Ez nem feltétlenül jelent nagy áldozatot. Sokszor elég annyi, hogy elmegyünk egy helyi rendezvényre, ahelyett, hogy otthon maradnánk. Hogy megkérdezzük egy idős szomszédunkat, milyen volt ez a hely 50 évvel ezelőtt, milyen volt itt magyarnak lenni a különböző korszakokban. Hogy megtanítjuk a gyerekeinknek, mi a neve annak az utcának magyarul is, és miért kapta azt a nevet. A lokális identitás ugyanis nem múzeum, nem üveg mögé zárt tárgy, amit távolról csodálunk. Egy élő jelenség, amelynek mi magunk vagyunk az anyaga. Visszatérve a nyitóképhez. Amikor valaki megkérdezi, hogy honnan való vagyunk, és mi elmosolyodunk, abban a mosolyban ott van minden. A Tisza illata, a vajdasági búzamezők látványa, az ünnepek hangulata, az ismerős arcok, a közös történetek. Az a sajátos, összetett érzés, hogy mi innen valók vagyunk. Magyarok vagyunk, vajdaságiak vagyunk, és ez a kettő nem zárja ki egymást, hanem gazdagítja. Ez az, amit megőrizni érdemes. Ez az, amiért a közösségi események, a hagyományok és a helyi kultúra fenntartása nem relikviagyűjtés, hanem nagyon is jövőbe mutató tett. Mert aki tudja, honnan jön, az tudja, hogy hova tart.
Kedves hallgatóink, az Újvidéki Rádió kulturális és művészeti heti szemléjét, a Szempontot hallották. Én Madár Anikó vagyok, a munkatársak Csík Mónika, Lénárd Róbert, Jóda Rózsa és Piros Bálint nevében is köszönöm a figyelmet. Ezt és korábbi műsorainkat is megtalálják az RTV honlapján a hangtárban, új szemponttal pedig egy hét múlva jelentkezünk.